Ez a műsor Joyce Meyer barátai és támogatói segítségével jött létre.
A megpróbáltatások idején Isten valódi célja felfoghatatlan számunkra. És tudom, hogy néhányan közületek épp nagyon nehéz időket éltek át, amit képtelenek vagytok megérteni, értelmetlennek és igazságtalannak tartotok. De csak bízz Istenben és tégy jót! Úgy gondolom, előre elhatározhatjátok magatokban, hogy hogyan fogtok majd reagálni, ha megbántanak benneteket. És az a véleményem, hogy az ezért való ima a mindennapjaink része kell legyen. Istenem, segíts nekem helyesen reagálni, ha megbántanak vagy megsértenek. Kérlek, segíts, hogy ne legyek sértődékeny. Készülj fel, és állj készen arra, hogy megbocsátasz. Habakuk könyvének 3. fejezetében a 16. verstől a 19-ig azt mondja, hallottam, és az egész bensőm reszketett. Hangjától megremegtek ajkaim. Csontjaim elporladnak, és reszkető léptekkel járok, hogy nyugton várjam a nyomorúság napját, amely eljön a bennünket fosztogató népre. Habakuk tudta, hogy egy hatalmas ellenség fogja megszállni az országot, és nagy nyomorúságot okoznak majd népének. Ezért reszketett és remegett. Hányan ismeritek azt az érzést, amikor egy orvosi vizsgálat után visszahívnak egy konzultációra? Ajaj! Attól kezdve pánikolsz és rettegsz. Nézzük meg, Habakuk hogy döntött, még mielőtt az ellenség megjelent. Noha a fügefák nem fognak virágozni, és a szőlőtökén nem lesz gyümölcs, az olajfák termése elmarad, és a földek sem teremnek eleséget, és bár kiveszik a juh az akolból, és nem lesz marha az istállókban. Vagyis nem számít, mennyire rossz a helyzet, én akkor is örvendezni fogok az Úrban. Előre eldönthetjük, hogy nem számít, mi történik, örvendezni fogunk az Úrban. Mondhatok valamit? Nem fog tetszeni, de akkor is elmondom, mert ez az igazság. Nem fog mindig minden a tetszésetek szerint alakulni. Isten hozott a való világban. Ez nem egy mozifilm, és nem is egy szappanopera. Az emberek rosszindulatúak, önzők, önimádók, ki fognak használni, meg fognak bántani, de te mégis választhatsz. Nem kell utálnod az embereket, mert rosszindulatúak. Tényleg megszánhatod és megsajnálhatod őket, sőt, igazából így kellene reagálnunk. Én az apám kapcsán eljutottam arra a pontra, amikor már őszintén sajnáltam, hiszen soha nem volt igazi élete. Rossz helyre született. Nem kapott megfelelő neveltetést. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy amit tett, az helyes. Ez egyáltalán nem volt helyes, és ezt ő is tudta, de ennek ellenére nem volt igazi élete. Amikor meghalt, senki sem jött el a temetésére, senkit sem érdekelt, senkinek nem hiányzott. Élete végén más sem tett, csak sajnálkozott. Ne élj olyan életet, hogy 90 éves korodra ne maradjon más, csak a megbánás. Inkább élj úgy, hogy örömmel tekinthess vissza. De én örvendezni fogok, mert az Úr az én erősségem és bátorságom forrása. Az én legyőzhetetlen seregem olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és a magaslatokon magabiztosan járat engem. A magyarázó Biblia szerint a magaslat próbatételt és felelősséget jelent. Nem szeretném még egyszer elmondani, remélem megértettétek. Ne legyen hiába való a szenvedésed, valójában ez a mai üzenetem címe. Az életben mindenki megsérül, és mindenki fel is akar gyógyulni. De nem mindenki hajlandó utána másokon segíteni. Viszont én hiszek abban, hogy semmi sem történik velünk véletlenül. Nem hiszem, hogy Isten okozza a szenvedéseinket, de abban hiszek, hogy esetenként korábban is véget vethetne a szenvedéseinknek annál, mint amikor ezt valójában megteszi. Hányan gondoljátok ugyanígy? És néha igen összezavar bennünket, hogy ugyan miért vár ezzel. Ha már most meg tudna szabadítani, miért kell még egy éven át szenvednem? Hogy őszinte legyek, azért, mert olyanok vagyunk, mint a gyerekek, akiket hagyunk néha egy kicsit szenvedni, hogy megtapasztalják a következményét annak, amit tettek. Miért? Mert szeretitek őket, és azt akarjátok, hogy megtanulják a leckét, és többet ne tegyék. Amen. Tehát, ha bajba sodortam magam, vagy rossz döntést hoztam, vagy engedetlen voltam, vagy bármi egyebet tettem, akkor néha a legjobb dolog, amit Isten tehet értem, hogy megengedi, hogy megtanuljam a leckét, és tapasztalatot szerezzek a megpróbáltatásokból, ahelyett, hogy gyorsan a segítségemre siet és megment. Isten keresi azokat az embereket, akik a királysága szolgálatába tudnak állni, de tapasztalt harcosokra van szüksége. Amen. Még 5 diplomával sem lehetsz olyan értékes munkaerő, mint valaki, akinek ugyan nincs diplomája, de van 5 vagy 10 év tapasztalata. Elvesztegettem az életem. Hát, nem kellene így lenni. Tudjátok, miután Jézus megetetett 5000 embert, nem maradt más, csak morzsák és kisebb kenyérdarabok. János 6.12-ben azt mondja, gyűjtsétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi ne vesszen kárba. Hiszek abban, hogy Isten ma az életedben is ezt akarja tenni. Össze szeretné gyűjteni az összes kis morzsát, felszedni minden kis darabot, ami csak megmaradt, amiről azt gondolod, hogy már semmire sem jó, vagy amiről úgy érzed, hogy hiába való volt. Azt akarja, hogy ezeket mind szedd össze, és mondd azt. Istenem, itt van, kezdj vele, amit akarsz, a tied. És ő kezébe veszi életed összes selejtes kis darabját, és valami csodálatosat alkot belőle, te pedig kegyelme által képes leszel arra, hogy a fájdalmadat és szenvedésedet mások szolgálatába állítsd. Csak elmélkedj ezen egy kicsit. Ti azért szeretitek a tanításaimat, mert azt nem egy könyvben olvas. A megtapasztalás jelenti a különbséget a száraz, élettelen teológia és a felkent prédikálás között. Megismételjem? A megtapasztalás jelenti a különbséget a száraz, élettelen teológia és az életeket megváltoztató felkent prédikálás és tanítás között. Ezért van az, hogyha két ember beszél ugyanarról a témáról, és az egyik csak egy könyvből olvasta és úgy prédikál róla, akkor majd elalszol. Viszont ha valaki olyantól hallod ugyanazt az üzenetet, aki már át is élte azt, amiről aztán buzgó lelkesedéssel beszél, akkor az azonnal a szívedig hatol, és megváltoztatja az életed. Őszintén megmondom nektek, hogy én meg sem próbálok olyan dolgokról tanítani, amiről hiányosak az ismereteim. Nemrég mondta nekem valaki, szerintem kellene egy sorozatot csinálnod a Jelenések könyvéről. Azt válaszoltam, nem kellene. Nem kellene. Tudjátok miért? Mert nem értem. És tudom, hogy ez fontos, és el is olvastam, mivel a Biblia azt mondja, hogy áldott vagy, ha ezt teszed. De se szeri, se száma a végső időkre vonatkozó különböző elméleteknek. Viszont elmondom nektek az én elméletem. Állj készen létben, hogy bármikor indulhass. Miért kell ezt tudnunk? Pál azt hitte, a végső időben él. Mi is azt állítjuk, hogy Jézus hamarosan visszajön. Hát, én csak egyet tudok, ha Pál a végső időben élt, akkor ezek most a végső idők legvégsőbb napjai. Így aztán nem tudom, hogy Jézus még az én életemben visszajön-e vagy sem, de egy dolognak nagyon örülök. Ő már akár ma éjjel eljöhet értem, mert készen állok. Éljetek ti is így, és ne úgy, hogy szeretném megérteni a jelenések könyvét, mert akkor megtudom, mikor jön vissza Jézus, és ha kiderül, hogy hamarosan, akkor majd iparkodhatok, hogy addig felkészüljek. Nem, kedveseim, nekünk nem felkészülnünk kell, hanem úgy kell élnünk, hogy bármikor készen álljunk. Ne félj a haláltól, hanem légy boldog, hogy a mennybe mész. Akkor kezdődik el az élet csak igazán. És mivel Jézus hamarosan visszatér, most nincs idő arra, hogy szórakozzunk és ellenálljunk annak, amit Isten kér tőlünk. És ha mást nem is, de azt itt és most azonnal megtehetjük, hogy megbocsátunk mindenkinek, akik valaha megbántottak bennünket, és elhatározzuk, hogy nem élek tovább úgy, hogy haragszom azokra, akik egyszer régen megbántottak. Megteszem, amit Isten mond, és imádkozom értük, mert nem akarom, hogy a pokorra kerüljenek. Azt szeretném, hogy meglegyenek váltva, és boldog életük legyen. És amikor ezt megteszed, jobb, ha az ördög félreáll az útból, mert többé már nincs hatalma fel. Letted. Ma kaptunk egy kis ízelítőt a Szent Szellem tüzéből. Annyi mondani valóm van, hogy már azt sem tudom, hogy hol tartok. Engedd, hogy a szenvedésed a szolgálatoddá váljon. A napokban beszélgettem egy lánnyal, akinek az élete teljesen másképp alakult, mint azt elképzelte. Emlékszem, mielőtt férhez ment, úgy tűnt, nagyszerű prédikátor lesz belőle. Egy ideig nekünk dolgozott, és a börtönmisszióban vett részt, aztán férhez ment. Az első kislánya autistán és agyi bénulással született. Nem kell mondanom, mennyire kemény időszak volt ez számára. Aztán lett egy kisfia is, akiről szintén azt mondták, hogy autista, de ő ezt nem akarta elfogadni, és kijelentette, hogy nem, ő nem az. Végül nem is lett semmi baja, és ahelyett, hogy megkeseredetté vált volna, és neheztelt volna Istenre, mert az élete nem úgy alakult, ahogy elképzelte, egy szolgálatba kezdett, és kidolgozott egy speciális programot az egyházak részére, amihez önkénteseket toboroz, akik vasárnap reggelente a sajátos igényű gyerekekre vigyáznak egy elkülönített helyiségben, lehetőséget teremtve ezzel a szüleiknek arra, hogy azt a heti egy alkalmat együtt tölthessék el a templomban. Mert látjátok, se ti, sem én nem tudjuk, hogy kell ezt csinálni, mert soha nem tapasztaltuk meg. De ez a lány igen. És amikor ti valami rossz dolgot a visszájára fordítotok, és megpróbáltok jót kihozni belőle, akkor az sokszorosan enyhíti a fájdalmakat. Ettől persze a mindennapokban ez még nem lesz könnyebb, de tudjátok, arra próbálom használni azt, ami velem történt, hogy segítsek másoknak, mert láttam, hogy mire képes Isten az életetekben, ha az ő elképzelése szerint cselekedtek. A világban annyira másképp látják a dolgokat, és fel sem tudják fogni, hogy lehet az, hogy a személyes tragédiát segíthet neked abban, hogy végül jobb emberré válj, és győztesen kerülj ki a megpróbáltatásból. Mi egy ilyen Istent szolgálunk, gyerünk! Mi egy ilyen Istent szolgálunk, aki a tragédiát áldássá képes változtatni. Tudjátok, sok dolog van, amit nem tudok, de van egy, amit biztosan tudok, és hiszek. Nem csak prédikálok róla, hanem hiszem, hogy ha Isten akarata szerint élünk és szeretjük őt, akkor mindent, ami velünk történik, a javunkra fordít majd. Hiszek ebben. Néhány munkatársammal és ismerősömmel van egy közös kis mondásunk. Végül minden jóra fordul. Végül minden jóra fordul. Bármin is mész éppen keresztül, ha Isten akarata szerint fogsz cselekedni, akkor ez végül jóra fordul. Ha engedetlen vagy, akkor semmit sem ígérhetek, de ha hajlandó vagy szeretni Istent és megtenni, amit mond, na gyerünk! Arról beszélünk ezen a hétvégén, hogy hogyan legyél nagyszerűbb és nekeserűbb, hogyan válj tűzben edzetté, de ne megkeseredetté, és így el tudod engedni a múlt összes hulladékát és a régi éned kifogását. Hogy te nem tudod, mit tettek velem, te nem tudod, ez milyen nehéz, de tudom, ez mennyire nehéz, Isten nem azért kelm fel bennünket, hogy könnyű dolgokat tegyünk. Mivel rendelkezünk a Szent Szellem erejével, figyelj rám, bármit meg tudunk tenni, amit Isten mond nekünk, mert ő segít nekünk ebben. Tehát meg tudsz bocsátani. Rendben. 2 Korintus 1, 3 és 4. Ezek nagyszerű igék. Figyelj! Áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, az irgalmasságnak Atya és minden vigasztalásnak Istene. Nézzük tovább a 4. verset. Aki megvigasztal és biztat bennünket minden nyomorúságunkban, és mi is meg tudjuk vigasztalni, és képesek leszünk biztatni másokat, amikor ők keverednek bármiféle bajba, azzal a vigasztalással, amellyel Isten is megvigasztalt bennünket. Szóval mit is mond itt? Amikor bajba kerülsz, számíthatsz Istenre, mert nála mindenfajta sebre van gyógyír. Ő a kegyelem és vigasz Istene, aki eljön és megvigasztal, és igen, ő azt szeretné, hogy jobban érezd magad, de van egy magasabb célja is. Ő meg akar téged vigasztalni, be akarja gyógyítani a sebeidet. Utána pedig azt akarja, hogy menj és segíts másokon azért, mert te már megtapasztaltad, hogy mire képes Isten. Most már megvan az engedélyed és a kellő tapasztalatod ahhoz, hogy elmenj és azt mondd másoknak, Isten képes rá, hogy megvigasztaljon ebben a helyzetben. Ő képes rá, hogy átvigyen ezen. És ők hinni fognak neked, nem azért, mert te meggyőzöd őket, hanem azért, mert felkenés van az életeden azáltal, amiket átéltél. Felkenéssel kerülsz ki azokból a dolgokból, amiken keresztül mész. Az asszonynak, aki megkente Jézus lábát, össze kellett törnie az üveget. Szükséges némi összetöretés ahhoz, hogy az illatos kenet kiáradhasson. Ha utána néztek, hogyan állították elő ezeket a keneteket, akkor meglátjátok, hogy a magok összepréselésére volt szükség, és időnként a mi testünknek is össze kell préselődnie ahhoz, hogy Isten hozzájusson ahhoz a drága kenethez, ami a bensőnkben van, és képessé tesz bennünket arra, hogy tényleg segítségére legyünk az embereknek. Amen. Hányszor mondtuk már mindannyian Istennek, ebbe belehalok. És egy nap végül megértettem, tudjátok mit, hogy ez való igaz, hogy tényleg belehalok, de így végre Krisztus élhet bennem. Hallottátok? Ó, ezt nem bírom ki. De igen, kibírod. Ha nem bírnád, nem kellene keresztül menned ezen. Rendben. Isten megvigasztalt titeket, és mit vár cserébe? Azt, hogy most fordulj meg, és te vigasztalj meg valaki mást. Isten nem azért gyógyít meg bennünket, hogy utána csak üldögéljünk, és jól érezzük magunkat. Az életednek célja van. Ha nem lenne, akkor már rég nem lennél itt. Nem számít, hogy fiatal vagy idős vagy, Istennek terve van veled. Ha itt vagy, akkor Istennek célja van veled. Úgyhogy ahelyett, hogy csak az ige hirdetőt bámulod állandóan, és arra vársz, hogy tegyen valamit, találd ki, hogy Isten igéje alapján neked mit kellene tenned, és ezzel foglald el magad. És nagy valószínűséggel ez nem egy szónoki szolgálat lesz, és jobban teszed, ha imádkozol, hogy tényleg ne az legyen. Bármelyikőtök képes másnak segíteni. Közületek bárki képes erre. Mindegyikőtök mosolyt varázsolhat mások arcára. Szebbé tudjátok tenni mások életét, és nagyon boldogok lesztek, amikor ezt megteszitek. El sem tudjátok képzelni, mennyi mindent meg tudtok tenni ti magatok. A megpróbáltatások idején Isten valódi célja felfoghatatlan számunkra. És tudom, hogy néhányan közületek épp nagyon nehéz időket éltek át, amit képtelenek vagytok megérteni, értelmetlennek és igazságtalannak tartotok, de csak bízz Istenben, és tégy jót!
You know,
Tudjátok, nem tudom, hogy valaha felfigyeltetek-e erre vagy sem, de én a saját életemben elkezdtem észrevenni, hogy nagyon komoly problémáim voltak, és képtelen voltam magamon segíteni. Nem találtam se az útját, se a módját annak, hogy megoldjam ezeket a nehézségeket. De amíg ezzel foglalkoztam, Isten közben arra használt engem, hogy mások gondjait megoldjam. Hát ez elég idegesítő. Miért engeded meg, hogy nekik segítsek, amikor magamon meg nem tudok? Hát ez igen egyszerű. Isten nem akarja, hogy magunkon segítsünk. Ő azt akarja, hogy egymáson segítsünk. Amen. És ez így működik. Amikor neked segítek, akkor eközben Isten segít rajtam. És ha én csak magamon próbálok segíteni, és rád már nem jut időm, akkor ez csak időpocsékolás, és soha nem leszek megsegítve. Értitek ezt? Úgyhogy, ha épp problémával küzdesz, fejezd be, hogy magad próbálod megoldani. Tedd, amit Isten mutat, de közben válj áldássá mások számára, bár csak tényleg igazi keresztényekként viselkednénk. Egyszerűen csak neki kell kezdenünk. Új parancsolatot adok néktek, hogy úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok. Hogyan tudnánk meggyőzni a világot? Mindenki, aki keresztény, menjen ki és szeresse egymást. Szeresd az ellenségedet, szeresd a hívő testvéreidet. Bocsásd meg, hogy lenéztek és lekezeltek. Áld őket és segíts nekik, ha erre van szükségük. Józsefet is bántották, de felgyógyult belőle. És aztán mit tett? Másokon segített. 1 Mózes 50:18-tól 21-ig. Aztán oda mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták. Imé, mi a te szolgáid, rabszolgáid vagyunk. Ezek azok a testvérei, akik eladták őt. De József azt mondta nekik, na most figyeljetek, ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Övé a bosszúállás, nem az enyém. Vagyis igen, most egy olyan helyen állok, ahol megtehetném, hogy elégtételt veszek, de ez nem az én tisztem. Nekem csak egy feladatom van, hogy áldást mondjak rátok. Isten majd minden másról gondot visel. Ha-hó! Nekem csak egy dolgot kell tennem, hogy áldást mondjak rátok. Isten majd minden másról gondot visel. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Figyeljétek a második részét, hogy ezekben a napokban sok nép életét megtartsa, ahogy mind a mai napig is. Istennek egy olyan státuszba kellett őt juttatnia, ahol nem csak hatalmat kapott, hanem szüksége volt kellő tapasztalatra is, hogy képes legyen irányítani a fáraó birodalmát az éhínség idején, és mindeközben gondoskodni tudott saját családjáról is, akik gonoszul bántak vele. Isten annyival bölcsebb, mint mi. Tudjátok, Ruth sokat szenvedett, amikor a férje és a sógora meghaltak. Anyósa Naomi zsidó volt, Ruth pedig moábita. Ő Moábot imádta. Naomi elhatározta, hogy miután a férje és két fia is meghalt, visszatér a saját népéhez Júdeába, és bátorította Rútot, a moábita lányt, hogy térjen vissza ő is a saját hazájába. Ezt mondta neki, szegény vagyok, semmim sincs, semmit sem tudok neked adni, és nem tudok gondoskodni rólad. De Ruth a nehezebb utat választotta. Tudjátok, mekkora feladat találni valakit, aki a nehezebb utat választja? Mózes is ilyen volt. Ő inkább vállalta a testvéreivel való együtt szenvedést, mint hogy a fáraó fiaként éljen. Ott hagyta a fényűző életét, hogy Isten akaratát teljesítse és segítsen az embereken. Így hát Ruth úgy döntött, hogy inkább az anyósával marad, és nem volt mit enniük. Gyűjtögetnie kellett a földeken, hogy legalább a betevő falatjuk meglegyen. A nehezebb utat választotta, mert hitt abban, hogy Isten ezt kéri tőle, és ezt mondta anyósának. A te néped az én népem, a te istened az én istenem. Nos, végül a vidék leggazdagabb férfiának lett a felesége, és bekerült Dávid házának vérvonalába Jézus ősei közé. Nem rossz jutalom. Amen. Ha engedelmesek vagyunk, akkor a szenvedésünk nem lesz hiába való. Ő nem csak a javunkra tudja ezt fordítani, hanem azok épülésére is, akik körülöttünk élnek. Engedd, hogy a szenvedésed mások hasznára váljon.